Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, a 32. Zsoltárunk első versét énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén. A 32. Zsoltárunk első verse így kezdődik: ó, mely boldog az új ember életében. És a megkezdett Zsoltárunkat, a 32. Zsoltárunkat énekeljük második versével. A 32. Zsoltárunk második versé így kezdődik, hogy bűnömet el akarám hallgatni. Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg hitvallásunknak, a heidelbergi KT-nak esztendő 4. vasárnapján, a 4. úrnapjához tartozó kérdés feleleteit, amelyek még mindig az ember nyomorúságával kapcsolatos témakörben tétetnek föl, és ezekre halljuk a Biblia alapján megfogalmazott válaszokat. Nem igazságtalanul cselekszik-e Isten az emberrel, ha a törvényében olyat kíván, amit nem képes teljesíteni? Nem, mert Isten az embert olyanná teremtette, hogy azt teljesíthette volna. de az ember az ördög ösztönzésére, szándékos engedetlensége által mind magát, mind ivadékát megfosztotta ettől az isteni ajándéktól. Ilyen engedetlenséget és elszakadást büntetlenül hagyja Isten? Semmiképpen nem, sőt, felettébb haragszik, mind a velünk született bűnért, mind az elkövetett bűnökért, és azokat igazságos ítéletéből ideig való és örök büntetéssel akarja sújtani, amint maga mondotta, átkozott minden, aki meg nem marad mindazokban, amik megírattak a törvény könyvében, hogy azokat cselekedje. Hát Isten egyszer mind nem irgalmas is? Isten igenis irgalmas, de igazságos is. Ennél fogva igazsága azt kívánja, hogy a bűnt, amelyet az ember az ő legszentségesebb felsége ellen elkövetett, ugyancsak a legnagyobb, azaz örökké tartó testi-lelki büntetést kövesse. Itt vallásunk után Isten igéje szólít meg bennünket, méghozzá Máté evangéliumának 8. fejezetéből, a 8. fejezet első 4 verséből, ahol a következőket találjuk megírva. Amikor lejött a hegyről, tudnélik Jézus, nagy sokaság követte, és odament hozzá egy leprás, leborult előtte, és ezt mondta, Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. Jézus ekkor kinyújtotta a kezét, megérintette, és így szólt, akarom, hogy megtisztulj. És a lepra azonnal letisztult róla. Ekkor azt mondta neki Jézus, vigyázz, senkinek se szólj, hanem eredj, mutasd meg magadat a papnak, és vidd fel az ajándékot, amelyet Mózes rendelt, bizonyságul nékik. Isten áldása legyen mindannyiunkon, akik halljuk az ő igéjét, és vesszük az ő üzenetét, adja, hogy ne csak fülünkig, hanem szívünkig érhessen az ő beszéde. Gyertek testvérek, csendesedjünk el, és imádkozzunk most a képen. Urunk, a te törvényednek nem vagyunk képesek megfelelni, sem ma, sem tegnap, sem azelőtt, és ezért sújt bennünket a törvény átka, a te büntetésed, a halál és a kárhozat, sújt bennünket a te haragod, és vajon hogyan állhatnánk meg egyáltalán te előtted, ha nem hinnénk és nem tudnánk, hogy nem csak ítéletet mondó és hozó, végrehajtó Isten vagy, hanem egyszer s mint kegyelmes és irgalmas is vagy. Bűneinket nem tudjuk levetkőzni, és nem tudunk megtisztulva eléd állni. Ezért nem marad más számunkra egyedül csak a te irgalmad, és az arra való appellálás, hogy fiadért, Jézus Krisztusért mégis kegyelmedbe fogadsz bennünket. Bocsáss meg, hogy ezt oly sokszor természetesnek vesszük. Bocsáss meg, hogy oly sokszor elfelejtkezünk, ami bűnös voltunkról. És csak úgy járulunk eléd, mint aki majd úgy is biztosan megirgalmazol. Könyörülj meg rajtunk, hogy ne bagatelizáljuk életünkben a bűn kérdését, hanem hadd nehezedjen ránk a te kezed, és mindabból, amiből jövünk, hadd lássuk meg a te kegyelmességedet, abban, hogy most ide fogadsz bennünket, hogy eljössz és szólsz hozzánk lelked által. Dicsőíteni szeretnénk téged azért, mert ezt megteszed. Mindazokért, a napokért, órákért dicsőítünk téged, amikor hallhattuk és megérthettük a te szavadat. Dicsőítünk téged mindazokért a napokért, percekért, évekért, amikor fölöttünk tartottad őrző és védő kezedet, anélkül, hogy mi ezt tudtuk volna, vagy számoltunk volna vele. Köszönjük Te neked, hogy rád bízhatjuk életünket, nem csak ma, hanem holnap is. Köszönjük, hogy aki veled szövetségre lép, az biztos szövetséges talál benned. Segíts, hogy léphessünk feléd, hogy a Te irgalmad ne legyen hiába való a mi irányunkba. Hagyjad, hogy a szívünk megmozduljon és megnyíljon, befogadni Téged, hogy a Te kegyelmed végre ne csak hirdettessék nekünk, hanem végre a miénk is lehessen. Munkálkodj ezen, ebben az órában is. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és a 162. számú dicséretünk 3. és 4. versének éneklésével készüljünk az ige hirdetés hallgatására. A 162. dicséretünk 3. verse így kezdődik, úgy kívánkozik mi lelkünk Te szent ígédhez. Máté evangéliumának 8. fejezetéből, a 2. verstől, ahol ezeket találjuk megírva. És oda ment hozzá egy leprás, leborult előtte, és ezt mondta, Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. Jézus ekkor kinyújtotta a kezét, megérintette, és így szólt, akarom, hogy megtisztulj, és a lepra azonnal letisztult róla. Kedves testvérek, vannak olyan történetei a Bibliának, amelyek üzenetüknél fogva, annál az eseménynél fogva, amelyet lejegyeznek vagy leírnak, kissé talán távol állnak tőlünk. Ilyen történetek azok a gyógyítás történetei az Új Szövetségnek és az evangéliumoknak, amelyek olyan betegségek gyógyításáról szólnak, amelyeket ma nem, vagy csak kevésbé ismerünk. Az ember hajlamos átsiklani ezek fölött, a történetek fölött, azt gondolván, hogy ezek a dolgok már a múlté, akkor biztos valakinek sokat jelentett, de vajon mit mondhat, vagy mit üzenhet egy ilyen történet ma nekünk. Az egyházi rendünkben ezen a vasárnapon a lepra misszióban dolgozókra emlékezünk, és azokért a betegekért fogunk imádkozni, akik ma is szenvednek ebben a betegségben, ezen a világon, hiszen a betegség még nem győzött le. Jézus idejében különös képpen is sokan voltak, akik ebben a betegségben szenvedtek, és ennek a következményeit is kellett, hogy viseljék. Abban az időben nem létezett semmiféle gyógyszer ennek a betegségnek és ezeknek a betegeknek a kezelésére, pusztán a karantén, ami azt jelentette, hogy amikor valakin kiütköztek a betegségnek a tünetei, akkor azonnal kivetette a társadalom ezeket az embereket, és úgynevezett lepra telepeken folytatódott a sorsuk, ahol csak leprások voltak elkülönítetten, arra utalva és arra hagyatva, hogy valaki az egészségesek közül időnként majd hoz valami élelmet, és gondoskodik róluk. Azok, akik ebben a betegségben szenvedtek, a családjuktól elszakadtak, és noha sokakról talán gondoskodott a család, mégsem érintkezhettek velük, letették az ételt, amit vittek, elég messze ezektől a lepratelepektől, a leprások kijöttek, magukhoz vették, maximum csak kiabáltak egymásnak, mert annyi sejtésük volt az embereknek erről a betegségről, hogy ez a betegség cseppfertőzéssel terjed, és tudták, hogy ez a legveszélyesebb, hogyha a beteg embereknek a közelében tartózkodnak. A betegségről annyit szabad tudnunk, hogy 8 esztendőn keresztül lappang a szervezetben, anélkül, hogy aki ezzel már megfertőződött, tudná azt magáról, hogy ő ebben a betegségben szenved. Egy idő után már maga is tovább fertőzi a környezetét, és 8 esztendő elteltével kezdenek kiütközni azok a külső tünetek az emberi testen, amelyek egyértelművé teszik ezt a betegséget. A tünetek elsősorban élő és nyitott sebek, amelyek megjelennek és nem akarnak begyógyulni, aztán egy következő fázisban a végtagokon jelenik meg ez a sebesedés, és elkezd elsorvadni, elpusztulni a szövetállomány a végtagokon, leesnek ezeknek az embereknek az ujjai, elvesztik a fülüket, orrukat, borzalmas látvány egy ilyen beteg ember, aki nem kap kezelést. Ma odáig jutott el a világ gyógyászata, hogy meg tudják fékezni ezt a betegséget, meg tudják úgymond úgy gyógyítani a leprásokat, hogy nem fertőznek tovább, de semmiféle olyan gyógyszer nem létezik, amivel akár előre meg lehetne akadályozni azt, hogy valaki ezt a betegséget elkapja, vagy ami gyógyszerrel vissza lehetne esetleg állítani azokat a veszteségeket, amelyek az emberi szervezetet érik ennek a betegségnek a kapcsán. Ha azt gondoljuk, hogy olyan távoli ez a betegség tőlünk, akkor azért hadd nyugtassak meg mindenkit, vagy inkább nem szeretnék persze semmiféleképpen ijesztgetni, de a betegség nagyon nem olyan messzi tőlünk, mert Romániában is vannak lepratelepek, ahol kezelnek leprás betegeket. Tehát mégsem olyan távoli tőlünk ez a dolog, nem a Jézus idejében megtörtént és elmaradt dolog ez, hanem ahogy mondtam, ma is élő dolog. Elsősorban ma ott tombol ez a betegség, ahol a higiénikus körülmények nem megfelelőek, és egyszer fölüti a fejét, akkor utána már nagyon nehéz megfogni. Na most Jézus idejében a helyzet annyival volt rosszabb, mint ma, hogy nem voltak gyógyszerek, és csak a karantén volt az egyedüli módszer, amivel ezeket a betegeket úgymond kezelték, ami azt jelentette, hogy ezek az emberek halálra voltak ítélve. A leprából nem volt kiút, és ha szabad úgy mondanom, a lepra telepről még kevésbé volt kiút. Egy idő után, mikor elvesztették a végtagjaikat, már fizikálisan sem tudtak kijönni onnan, és teljesen arra voltak utalva, hogy valaki gondoskodjon róluk, ha pedig nem gondoskodott róluk senki, akkor előbb-utóbb éhen haltak, vagy a lepusztult szervezetük, a legyengült immunrendszerük egy-egy más betegségvet elkapva gyakorlatilag nem bírta tovább a gyűrődést. A leprásoktól mindenki félt, és megvoltak a szabályok, hogyha egy leprás mégis az egészséges emberek lakta környezetben merészkedett, akkor kiabálnia kellett, jeleznie kellett mindenki számára, akivel találkozott, hogy leprás vagyok. És ha megjelent egy leprás, akkor az emberek szétröppentek a környékről, mindenki elszaladt, nem akart senki ezekkel találkozni. Nagyon érdekes, hogy amikor a bibliai történetünket olvassuk, akkor azt veszük észre, hogy Jézus miután elmondja a hegyen az ő beszédét, amit hegyi beszédnek mondunk, amely sok mindent tartalmaz, Jézus miután elmondja ezt a beszédet, lejön a hegyről, és nagy sokaság van körülötte, és akkor megjelenik egy ilyen leprás ember. Úgy lejátszódott a lelki szemeim előtt az, hogy amikor szembesültek ott a Jézus Krisztus körül tolongó emberek azzal, hogy egy leprás jön egyenesen oda Jézushoz, akkor talán szétröppentek az emberek onnan Jézus környékéről, és talán Jézus egyedül maradt ott egy nagy kör közepén, egyedül ezzel a beteg emberrel. Talán voltak még néhányan, akik szóltak is Jézusnak, hogy Mester, hát te nem hallod, hogy ő leprás, nem látod, hogy ő leprás. Neked is menekülnöd kellene innen. Tudod, hogy nem érintkezhetünk vele. Nem csak az egészségünk miatt, hanem amiatt sem, hogy a beteg embert Izraelben tisztátalannak tartották. És a tisztátalan ember nem érintkezhetett a tiszta társadalommal, vagy inkább fordítva mondom, hogy a magukat tisztátnak gondoló emberek nem érintkeztek a betege emberekkel. Nos, Jézus ott áll egyedül, a sokaság hátra tódul, mert ők félnek, Jézus pedig ott marad a kör közepén, és meghallgatja ezt az embert. Meghallgatja, hogy mit akar tőle ez a leprás. A leprásoknak nem voltak nagy igényeik. Ha ők bementek a lakott területekre, akkor általában ennivalóért mentek be. Azért mentek be, mert már annyira éhesek voltak, és annyira nem tudtak semmilyen élelmiszerhez hozzájutni, hogy azt gondolták, hogy bemegyünk, és hát ha ott mégis. Nem volt más igényük általában. Nagy kérdés előttünk, mikor ezt a történetet olvassuk, hogy vajon ez az ember mit akar Jézustól? Mit akar Jézustól? Enni kér? És olyan megdöbbentő számomra az, hogy ez a leprás nem valami kicsinyes dolgot kér, ami persze számára az életet jelenteni, egy kis élelmiszert, vagy egy kis pénzt, ahhoz, hogy vehessen valamit, hanem ez a leprás kér egy lehetetlen dolgot Jézustól. Egy lehetetlen dolgot kér Jézustól. Amikor ezt olvastam, akkor arra gondoltam, hogy maga ez az ember is egy lehetetlen helyzetben volt. Vagy hadd mondjam így, hogy egy kilátástalan helyzetben volt. A leprából nem volt visszaút. Az egy lehetetlen dolog volt, hogy onnan valaki megtérjen. Hogy onnan valaki újra egészséges legyen. Maga ez az ember is egy lehetetlen helyzetben van. Nem tudjuk, hogy hogy kapta el. Nem tudjuk, hogy mi volt az ő előélete. De olyan kilátástalan az ő helyzete. És oda megy Jézushoz, és ez a lehetetlen állapotban levő ember kér egy lehetetlen dolgot Jézustól. Azt mondja Jézusnak, Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. Te meg tudod azt tenni, hogy én meggyógyuljak. Azt látom, testvérek, hogy sokszor Isten elé akkor tudunk odaállni lehetetlennek tűnő kéréseinkkel, amikor mi magunk is lehetetlen helyzetbe kerülünk. Amikor eljutunk oda, hogy magunk is szembesülünk már azzal, hogy minden kevés, amit én gondoltam, amikor eljutunk oda, hogy nincs más megoldás már. Amikor bezárul az összes kapu, amikor elfordul mindenki, amikor már nem ad senki, általában olyankor jutunk el oda,
hogy azt mondjuk Jézus Krisztusnak, te talán ebben a lehetetlen helyzetben még tudsz segíteni. Nem tudom, testvérek, hogy törvényszerű ez. Én hiszem és vallom, hogy nem törvényszerű. Nem kell eddig az állapotig eljutni ahhoz, hogy mi Isten hittel és teljes bizalommal megszólítsuk. De azok, akik magukat egyre lehetetlenebb állapotban érzik, hadd bátorítsam arra, hogy ennek az állapotnak van egy előnye is. Ez az előnye pedig az, hogy amikor az ember alól kicsúszik minden, akkor végre meg tudja úgy szólítani Istent, ahogyan Istent mindannyiunknak meg kell szólítani. Mert tévedés azt gondolni, hogy Istent egy jobbmódú ember, vagy egy egészségesebb ember nagyobb sanszal szólíthatja meg. Nekünk mindannyiunknak egyformán kell Isten megszólítanunk. És ez a megszólítás nem fakadhat másból, sem egészséges, jó helyzetben lévő ember életében, sem beteg, elesett ember életében, mint abból a látásból, hogy én egy lehetetlen állapotban vagyok. Egy lehetetlen állapotban vagyok. Aki azt gondolja magáról, hogy valaki, azt mondja az ige, hogy az senki. Más helyen azt mondja az apostol, hogy aki áll, aki úgy érzi, hogy ő jól tartja magát, vigyázzon, hogy el ne essék. Egyszer két ember imádkozott a templomban. Az egyik ismerte az imádkozás rendjét, és tudta jól a dolgokat, ha úgy tetszik, hadd mondjam, jó módú volt, jó sanszai voltak arra, hogy az Isten meghallgassa az imádságát. És ugyanakkor ebben a templomban imádkozott egy másik ember, egy szegény, szerencsétlen megvetett, egy vámszedő, aki tisztában volt a maga helyzetével. Ha valami külső szemlélő látta ezt a két embert, akkor biztos, hogy azt gondolta volna magában, hogy azt a farizeust, azt az írástudót, azt, aki az Isten dolgait keresi, kutatja, azt majd meghallgatja az Isten. Ezt meg, aki eladta a lelkét a rómaiaknak, aki a saját népétől szedi a vámot, na ez biztos, hogy nem hallgatja meg az Isten. És mit mond Jézus? Azt mondja, hallgasson bele az imádságukba. Az, amelyiknek jó sanszai lennének az Isten előtt, mert mindent tud az Istenről, az ott imádkozik gőgösen az Isten előtt. Sorolja maga erényeit Isten előtt. Még azért is hálát ad félre pillantva, hogy nem olyan, mint az a másik. Tudod, Isten, hát itt imádkozik valaki még rajtam kívül te hozzad, én nem vagyok olyan, mint ő. És azt mondja Jézus, hogy nem hallgattatik meg ez az imádság. Míg ott van a másik, aki valóban talán szerencsétlenebb, de úgy imádkozik Isten előtt, hogy ezzel a maga állapotával teljesen tisztában van. És Istentől kegyelmet és könyörületet kér. És azt mondja Jézus, hogy ennek az imádságra meghallgattatott. Nem az a kérdés, testvérek, hogy mi külsőleg tudás, értelem alapján hogyan állunk Istennel. Nem annak van ma nagyobb sansza a meghallgattatásra, aki sokat tud a Bibliából. Mindannyiunknak egyformán arra van szükségünk, hogy lássuk azt a helyet, ahonnan mi a hatalmas és magasságos Istent megszólítjuk. És ha nincs ott bennünk ez a tudás, hogy én senki vagyok és semmi vagyok, a magam gazdagságával, pénzével, egészségével, családi állapotával, mindennel együtt, ha nincs ott bennünk, hogy ez Isten előtt semmit nem ér, akkor a mi imádságunk nem juthat el az Isten színe elé. Olyan jó lenne, hogyha ehhez a lepráshoz hasonlóan szembesülnénk mi is a magunk lehetetlenségével, és így mernénk lehetetlennek tűnő dolgokat kérni az Istentől. Mert akinek van testvérek, az mindig csak azokat a kis pluszokat kéri Istentől, amit magától nem sikerült megszereznie. Érdekes módon, amikor jobban megy nekünk anyagilag, akkor nem szoktunk pénzért imádkozni Istenhez, ugye? Amikor úgy érezzük, hogy a bankszámlán a pénzünk úgy jól fial, akkor az ember nem imádkozik azért, hogy Uram adja nekem vagyont. De amikor egy kicsit fogytán van a dolog, vagy meginog a tőzsdevilág, akkor az ember mindjárt rájönnek, hogy hoppá, hoppá. És akkor kezdünk imádkozni Istenhez, hogy könyörüljön meg rajtuk. Oda ne veszem a pénzünk. Addig nem fontos. Csak amikor veszni látjuk. Abból a helyzetből kell nekünk mindig imádkoznunk, testvérek, hogy nincs semmink. Nincs semmink. Hogy az mindaz semmit sem ér, amink van. Hogy az Isten előtt egy nagy nulla, amink van itt a Földön. És hogyha nem ezzel a készséggel állunk oda Isten elé, akkor az Isten nem tud segíteni. És ha nem azzal a készséggel állunk Isten elé, hogy lehetetlent kérek tőled, én a lehetetlen ember, akkor vajon mire válaszoljon Jézus? Akkor mire válaszoljon az Isten? De szeretnék néhány szóban azzal is foglalkozni, hogy ez az ember hogyan kér Jézustól. Nem tudjuk, ahogyan mondtam, milyen előélete volt ennek a leprásnak, de az ő imádsága, Jézushoz való szólása egy csodálatos és nagyon is tanulságos néhány mondat. Azt mondja Jézusnak, Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. Uram, azaz úgy szólítja meg Jézust, mint aki hatalmas, mint aki nem olyan, mint én, nem csak azért, mert te egészséges vagy, én meg beteg vagyok, hanem azért, mert te hatalmas vagy. Ne tévesszük össze, ez a megszólítás ott Izraelben nem egyenlő a mai Uram megszólítással, amit szoktunk egymásnak mondani. Ez egy felszőjelző volt, amit Jézusra használtak mindazok, akik megvoltak arról győződve, vagy hitték azt, hogy Jézus több, mint egy átlag ember. Akik úgy gondolták, hogy Jézus az Isten fia, hogy ő a messiás, azok szólították így. Tehát ez nagyon fontos, hogy ez az ember úgy ment oda Jézushoz, hogy ő hitte Jézusról azt, hogy Jézus, te több vagy, mint aminek látszol. Te több vagy, mint aminek az emberek téged talán gondolnak. És én hiszem, hogy te Úr vagy. Én hiszem, hogy te mennek és földnek Ura vagy, és Ura vagy az életemnek is, és Ura vagy azoknak a történéseknek is, amik körülöttem történnek. Persze ki lehet ezt a szót úgy is mondani, hogy az ember ezt nem hiszi. Ezért figyelmeztet Jézus, hogy nem mindenki, aki azt mondja nekem, Uram, Uram, megyen be a mennyeknek országába. Sokan vannak, akik Istenről így vallanak, vagy úgy imádkoznak hozzá szavaikkal, hogy az imádságukból az tűnik ki, mint ha azt hinnék, hogy Jézus valóban több, mint aminek az emberek gondolják. De ez is a szívben eldőlő dolog. Azt mondja Jézus, aki mondja, hogy Uram, Uram, nem mindenki megy be azok közül a mennyek országába. Az első dolog tehát az, hogy ez az ember úgy szólítja meg Jézust, ahogy az Jézusnak kiáll. Te mennek és földnek Ura vagy, és Ura vagy annak is, amiben én szenvedek, és amiben én benne vagyok. És hogy mennyire így gondolja ez az ember, arról a következő szavak tanúskodnak, mert így folytatja, Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. Mielőtt azt gondolnánk, hogy ez a leprás is csak úgy azt mondta Jézusnak illendőségből, hogy Uram, ezelőtt józanodunk, mert a mondat további szavai már arról tanúskodnak, hogy ez az ember nem csak formalitásból mondja ezt Jézusnak. Ha akarod. Azaz Jézus Krisztus, te Úr vagy. Menjen és égen egészségen és betegségen, gazdagságon és szegénységen, sötétségen és világosságon, te Úr vagy. Ezért, ha akarod, mivel te uralkodsz mindezek felett, ha te akarod, akkor megtisztíthatsz engem. Testvérek, mi általában úgy szoktunk Istenhez imádkozni, és úgy szoktunk tőle kérni, hogy megszólítjuk őt, Uram, és utána elmondjuk azt, amit mi akarunk. Amit mi akarunk. És úgy gondoljuk, hogy az, amit mi akarunk, az számunkra a legjobb. Úgy gondoljuk, hogy amit mi akarunk, az a legszentebb. Úgy gondoljuk, hogy amit mi akarunk, az a legnemesebb. És nézzétek meg, az imádságaink nagy többsége arról szól, és az imádságainkat követő csalódásaink is nagy többsége arról szól, hogy Isten nem hajlik meg a mi akaratunk előtt. Jó néhány emberrel találkoztam már, akik azt mondják, hogy nem érdemes imádkozni. Nem érdemes. Miért? Mert én imádkoztam, és az Isten nem hallgatott meg. Azaz én akartam valamit, és az Isten nem hajolt meg az én akaratom előtt. Milyen rossz az, hogyha így gondoljuk, és szeretném bátorítani a testvéreket arra, hogy imádkozzunk, és kérjünk Istentől másként, mint ahogy eddig tettük. Hogy elkerüljük a csalódásokat. Mert ha ő Úr az életünkben, akkor ez azt jelenti, hogy elhisszük róla, hogy az történik meg velem, a világgal, a környezetemmel, Magyarországgal, amit Isten akar. Amit Isten megenged, és amit Isten akar. És éppen ezért semmiféle más módon nem imádkozhatunk ő előtte, csak úgy, hogy szívünkben, lelkünkben megkívánunk hajolni az ő akarata előtt. Ha te akarod, akkor megtisztíthatsz engem. Egy lehetetlen kérés, amivel én idejövök hozzád, segíts rajtam. Senki nem tud segíteni rajtam. Mindenki elmenekült tőlem. Én azt akarom, hogy segíts rajtam. De tudom, hogy csak akkor történhet meg, ha te ezt akarod. Nem azért, mert én akarom, nem azért történik meg, hanem azért, mert te akarod. Nem voltunk már úgy néhányszor az életünkben, hogy nagyon imádkoztunk valamiért. Ugye ismerik a testvérek ezt az állapotot, mikor azt mondjuk, hogy nagyon imádkozom valamiért. Nagyon. Ez azt jelenti, hogy kicsit több időt töltünk az imádsággal. Másoknál azt jelenti, hogy elsírják magukat az imádság közben. Nagyon imádkozunk dolgokért, és azt gondoljuk, hogy ha nagyon imádkozunk dolgokért, akkor az Isten máshogyan fog reagálni. Akkor az Isten nagyon fog ránk figyelni, és nagyon is teljesíteni fogja a mi kéréseinket. Pedig a titok nem ebben van, testvérek, hanem abban, hogy az Isten mit akar. Hogy az Isten mit akar. Ez a lényeg. Mindig ez a lényeg. És amikor imádkozunk, testvérek, akkor jó, ha tudjuk azt, hogy mi az Isten akarata. Hogy mi az Isten akarata. Persze tudom, hogy azt kérdezik a testvérek, hogy akkor minek imádkozunk. Ha mi tudjuk, hogy mi az Isten akarata, akkor minek imádkozunk. Hát testvérek, amiben tudjuk, hogy mi az Isten akarata, azt gondolom, hogy azért nem is nagyon kell imádkozni. Azért nem kell imádkozni. Ha Isten egyszer azt mondta a törvény, ne lopj, akkor én egy kétes helyzetbe kerülve ne kezdjek el előtte imádkozni azért, hogy Uram, de most ez kivételes helyzet. Most akkor ez most lehet, vagy nem lehet? Nem, azt mondja Isten, ne lopj. Ne lopj. Nem kell imádkozni. A törvény adott. Máskor azt mondja Isten, hogy ne paráználkodj. Kell azért imádkozni, hogy Uram, de én olyan fiatal vagyok, nem bírom ki. Kell azért imádkozni, hogy oda vagyok az asszonyra, vagy a férjemmel, itt a lehetőség. Hát nem kell, mert azt mondja Isten, hogy ne paráználkodj. Tudjuk, hogy ez az akarata. Más mondok. Lehetőségén nyílik embereknek beszélni a mi hitünkről, meggyőződésünkről. Kell azért imádkozni, hogy Uram, most mondjam, ne mondjam. Nem kell imádkozni. Mert Jézus mit mondott a tanítványoknak? Azt mondta, hogy menjetek és hirdessétek az örömhírt. Hirdessétek az evangéliumot. Tudjátok, sokszor ott totyorgunk, ahol nem kellene, mert Isten már kinyilvánította az akaratát. Megmondta, hogy mit csinálj. Mi a hasznos neked és mi szolgálja az én dicsőségemet. Ott nem kell könyörögni. Ott csinálni kell azt, amit az Isten mond. De bárcsak megállnak nagyon sokszor. Amikor lépünk bele a szakadékba, mondom, majd megtart az Isten. Jaj, bárcsak megállnak. Amikor esetleg hiteleket veszünk föl, és egy kicsit elgondolkoznánk azon, hogy Uram, ez a te akaratod? Jó lesz ez nekem? Én nem látom még a holnapot se. Jó lesz ez nekem, hogy évekre, 100 évekre, vagy 5 évre, 6 évre eladósodom? Megtehetem én ezt? Bárcsak kérdeznek. Hogy Isten rábeszélhessen a szívünkre. Hogy megnyugtathasson bennünket, hogy vezethessen bennünket. Na, hát erre nézve, én ezt vagy azt tanácsolom neked. Bárcsak kérdeznénk ilyenkor az Istent. Bárcsak kérdeznénk olyankor az Istent, amikor meglátunk valakit, hogy a fiatalon az ember könnyen belemegy ebbe, aki megtették neki, mert szép az alakja, jó a stílusa, és utána mit csinálunk? Szoktuk is ezt mondani, Isten áldását kérjük arra, amit mi akartunk. Hát én akartam, megtetszett, megkértem a kezét, jártam vele, és a végén kérem rá Istentől a tejszínhabot. Uram, hát akkor most édesítsd meg ezt, amit én akartam. Hát nem kellene először azért imádkozni, hogy Uram, te mit akarsz? Te valóban akarod? Itt van az ideje? Eljött az ideje? Ő lesz az? Nem ő lesz az? Persze, benne vagyok én is, meg benne vagy te is. De mit látunk mi előre? Mennyit látunk mi előre? Jaj, csak kérnék többet az Urat ilyenkor, testvérek. Uram, te mit akarsz? Tanácsolj engem. Mert Jézusnak van szava ehhez az emberhez is, és van szava azokhoz is, akik kérik az ő tanácsait. És akik megszólítják őt lehetetlen kérésekkel. Akik azzal a bizalommal jönnek oda hozzá, hogy ha te akarod, akkor megtehetsz velem bármit. Azoknak Jézus mindig válaszol. Hát ennek az embernek azt válaszolta Jézus, hogy akarom, hogy megtisztulj. Azaz, az az én akaratom, hogy te megtisztulj. És mi történik? Azt olvasjuk itt a 4. versből, hogy a lepra azonnal letisztult róla. Talán érezzük azt, testvérek, hogy miért nagy kérdés az, hogy, hogy Isten akar-e valamit, vagy nem akar. Mert amit az Isten akar, az megtörténik. És ha úgy akarja, akkor egy pillanat alatt történik meg. Ha pedig az Isten nem akar valamit, akkor az ember küzdhet, törheti, zúzhatja magát, nem lesz jó eredménye. Számomra olyan megnyugtató az, hogy ha én ezzel a bizalommal jövök Isten elé, hogy Uram, ha te akarod, akkor ha ő akarja, akkor meg lesz. Akkor meg lesz. Akkor nem kell végigjárni azokat az utakat, amiket akkor szoktam én is megjárni, amikor én akarom. Amikor én akarom. Ez az ember úgy szólította meg Jézust, hogy a maga lehetetlen állapotából tudott Jézust egy lehetetlen dolgot kérni. De mivel ráhagyta magát az Úr akaratára, ezért átélhette, megtapasztalhatta azt, ami az Úr akarata. Nem tudom, de megtörténhetett volna az is, hogy Jézus azt mondja neki, most nincs itt ennek az ideje. Nem tudjuk, hogy hogy reagált volna rá ez az ember, de talán elfogadta volna Jézustól. Miért? Mert azzal ment oda hozzá, hogyha akarod. Sok mindennel odaállhatsz Isten elé, de ha azt válaszolja neked, meg nekem, hogy nem most van az ideje, nem így van ennek a módja és útja, akkor mindjárt kiderül, hogy őszinte volt előtte a kérésünk. Mert a hittel Isten elé álló ember azt is elfogadja Istentől, hogyha Isten azt mondja, most nem. Most nem. Így nem. El tudjuk-e fogadni, és meg tudunk-e ebben nyugodni? Az a tapasztalatom, hogy mi ilyenkor általában még nagyobb kampányba kezdünk Isten előtt. Akkor valamire megértjük, hogy ő nem akarja, akkor ahelyett, hogy ezt elfogadnak, és azt mondanak, hogy köszönöm, Uram, hogy értem a te akaratodat. Ahelyett mit csinál az ember? Elkezdi verni az ablakot, elkezd trombitálni a ház előtt, hát ha Isten végre fölfigyel rám, és megérti, hogy én mit akarok. Talán nem jól hallotta, hogy én mit kértem tőle. Ne tedd ezt. Ha valamivel megértetted, megvilágosodta, hogy ez nem az Isten akarata, akkor hidd el, hogy emögött az Isten legnagyobb szeretete áll, és azért mondod neked nemet, mert nagyon szeret. Mert nem hasznos neked, nem hasznos a közösségednek, nem hasznos a világnak, ami körülötted van, hogyha az megtörténik veled. Drága testvérek, Isten hív és vár bennünket is. Jézus Krisztus invitál bennünket magához, és ma arra szeretne tanítani bennünket, hogy jöjjünk eléje alázatos szívvel, meglátva, megvalva előtte a magunk lehetetlenségét, hogy megkönnyörülhessen rajtunk. Tanítson bennünket imádkozni az Úr, akár az elkövetkezendő héten is ezen a módon, és ezzel a szívvel. Mert kell, hogy értsük, hogy nem a szavak, nem a mondatok azok, amelyek elsőrenden számítanak, hanem az, amit mi Istennel szemben gondolunk. Az a kérdés, hogy le tudok-e mondani az akaratomról, hogy látom-e a helyes sorrendet, hogy Isten akarata az első, majd aztán jöhet esetleg az, hogy mit szeretnék én, és tudok-e elé úgy jönni. Miért tehetjük ezt meg? Azért tehetjük meg, ahogyan ebből a hitvallásunkból is olvastuk, mert a mi Istenünk következetes Isten végrehajtja az ő ítéletét is, ha úgy akarja, és meg is kegyelmez, ha úgy akarja. Amilyen nagy benne az elhatározás, a következetesség az ítéletre, ugyanolyan nagy Istenben az elhatározás és a következetesség a kegyelemre. Nem nagyobb az egyik benne, mint a másik, hanem mind a két dolog tökéletesen megvan benne. Miközben tökéletesen szembesülünk azzal, hogy senkik vagyunk, mégis tökéletesen állhatunk meg ő előtte azzal a kéréssel, hogy irgalmazzon meg nekünk, és könyörüljön meg rajtunk. Szülessenek ilyen szívből fakadó imádságok, megszólítások a mi életünkben az Úr felé. Amen. Kedves testvérek, a 32. Zsoltárunk 4. versét énekeljük most, felelve Isten igéjére, a 32. Zsoltárunk 4. versét, te vagy oltalmam, őrizd meg engemet. Thank you.
Gyertek testvérek, imádkozzunk! Az a te akaratod, mennyei édesatyánk, hogy tiszta kezeket emeljünk te hozzád, és úgy szólítsunk meg téged szívünkből, lelkünkből. Köszönjük, hogy nem a szavainkra vagy kíváncsi első renden, hanem a szívünkre, mindarra, ahonnan fakad a mi imádságunk, hiszen a szív teljességéből szól a száj. Taníts bennünket könyörögni és imádkozni, úgy, ahogyan az kedves te előtted. Megemlékezünk ezen a mai vasárnapon azokról, a beteg embertársainkról, akik a lepra nyomorúságában szenvednek. Urunk, enyhítsd az ő fájdalmaikat, és arra kérünk téged, hogy betegségeik közepette légy közel hozzájuk, ahogy annak idején sem szaladtál el, úgy légy most is ott, hogyha kiáltanak te hozzád nyomorúságaikból, hallgass meg őket kegyelmességed szerint. Arra is kérünk téged, hogy küldjél hozzájuk követeket, akik abban a kilátástalan és lehetetlen helyzetben hirdetik számukra az evangéliumot. A világ ma is csak elfordul azoktól, akik betegek, de a te gyermekeid a te lelkületeddel hadd legyenek készen, és hadd legyünk készek arra, hogy közösséget vállaljunk a világ nyomorultjaival, azokkal, akik ebben a betegségben szenvednek. Kérünk téged azokért a misszionáriusokért, akik ilyen területeken dolgoznak és hirdetik az evangéliumot, hiszük és tudjuk, hogy megvédheted őket magukat a betegségtől. Kérünk az orvosokért, akik áldozatos munkával teszik dolgukat és végzik hivatásukat, áld meg őket, hogy örömöt találjanak munkájukban. Áld meg a kutatókat, akik azon fáradoznak, hogy ennek a betegségnek az ellenszerét megtalálják. Könyörülj meg azokon, akiknek volna vagyonuk arra, hogy ezt a gyógyszert a világban forgalmazzák, de nem teszik. Kérünk téged, Urunk, hogy könyörülj rajtunk, hogy akiktől távol van ez a világ, mégis hadd tudjunk imádságban egyek lenni a szenvedőkkel, és mindazokkal, akik közöttük szolgálnak és hirdetik a tiszta evangéliumot. Urunk, emlékezz meg azokról a testvéreinkről, akik nem sokan vannak, de áldozatos munkával itt Magyarországon is végzik ennek a szolgálatát. Könyörülj meg azokon, akik kötnek, akik bélyeget gyűjtenek, akik áldozatot, adományt hoznak ezekért a betegekért. Adjad, hogy mindaz, amiben fáradoznak, hadd hozzon életükre áldást, és hadd legyen eredménye mindannak, amit ők tesznek. Áld meg a magyarországi lepramisszió munkatársait, az ott dolgozó lelki testvéreket. És kérünk téged arra, hogy a te kegyelmed legyen rajtunk is, a Békásmegyeri gyülekezet minden tagján. Ha tudjunk te hozzád egészségünkben, jólétünkben, vagy szerencsétlenségünkben, betegségünkben úgy fordulni, hogy a te akaratod megtörténhet rajtunk. Bocsáss meg sok-sok imádságunkat, amikor azzal ostromoltunk, amit mi akartunk. Taníts bennünket úgy imádkozni, ahogyan ez helyes. Taníts bennünket megnyugodni a te akaratodban, mert az számunkra a legjobb, ami velünk történhet. Így áld meg a jövő hetünket, és bármibe vezet bennünket, adjad, hogy hadd tudjunk úgy állni meg te előtted, mint akik semmire sem vagyunk jogosultak, de mégis a te kegyelmedből mindent elnyerhetünk. Így könyörgünk te hozzád most beteg testvéreinkért, elsősorban asszony testvérünkért, aki kórházban van, emlékezzél meg róla, és álljott mellette tehetetlenségében, mozdulatlanságában, segíts meg az ő orvosait. Köszönjük te neked mindazokat, akiket megtartottál a szülésben, és gyermek áldással gyarapodtak az elmúlt időszakban. Háladással köszönjük meg az új életeket. Dicsőítünk téged, atyánk, mindazért, amit velünk teszel. Adjad, hogy kegyelmednek ne legyünk tékozói, hanem igaz megbecsülői. Amen. Mondjuk el testvérek közösen és fennhangon az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Folytatva könyörgésünket mondjunk nemzetünkért pohászta himnusz éneklésével. És a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi vélünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek, és hallgassuk meg a gyülekezetnek szóló hirdetéseket, melyeket gyülekezeti alkalmaink megjelölésével kezdünk. Ma délután 5 órától a 20-on túli testvéreket hívjuk és várjuk bibliaórára ide a gyülekezeti termünkbe. Kedden este 6 órakor bibliaórát tartunk ima közösséggel, ahol az apostolok cselekedeteiről írott könyv 19. fejezetének második részét fogjuk tanulmányozni, ezzel készülhetünk erre az alkalomra. Kedden este 8 órakor felnőtt konfirmandus testvéreink óráját tartjuk. Csütörtökön, hó utolsó csütörtökje, nyilvános istentiszteletet tartunk 10 órai kezdettel az Őszike utcai nyugdíjas házban. Pénteken délután 3:30-tól az első éves, 4:30-tól a másodéves konfirmandusokat várjuk, majd este 6 órától ifjúsági bibliaórát tartunk. Jövő vasárnap 9:30 órai kezdettel a szokásoknak megfelelően istentiszteletet és gyermek istentiszteleteket tartunk. Szeretném a testvérek figyelmét fölhívni két alkalomra, amely új dolog lesz a gyülekezetben. Kedden 4:30 órai kezdett el egy óvodások, elsősorban középsős és nagycsoportosok számára szervezett kis gyülekezeti hittanórát tartanánk. Van néhány óvoda, ahol a létszám miatt vagy a jelentkező kevéssége miatt nem sikerült úgy elindítani a hitoktatást, ahogy szerettük volna, de a szülőkben volna készség arra, hogy hétközben eljöjjenek. Tehát kedden délután 4:30-re, akinek ilyen korú gyermeke van egyébként, és ráér, vagy szeretne ebbe részt venni, az hozza el itt a fűtött helyiségben, a gyülekezeti teremben egy 40 percen keresztül Pirkáné Torna Zsuzsa hitoktatónk fog ezekkel a gyermekekkel foglalkozni, tehát ez az alkalom nyitott. Egy jövő vasárnapi alkalomra is fölhívom az illetékeseknek a figyelmét. Jövő vasárnap délután 3 órától az ifjúházasok és kisgyermekes házasok óráját tartanák. Tehát ez is egy új alkalom lenne. Értelemszerűen nem azokat a szülőket várjuk, akik már második generációt nevelik maguk alatt, hanem azokat az ifjú házasokat, akiknek gyermekeik vannak. Gyermekekkel együtt lehetne jönni, hogyha nem tudjuk őket addig leadni, elhelyezni bárhol, akkor el szabad őket is hozni. Lesznek az ifjak közül, akik vigyáznak itt rájuk egy teremben. Mi pedig a másik teremben körülbelül 3 órától fél ötig, 3:45-ig együtt lennénk minden hónap első vasárnapján. Tehát akik úgy érzik, hogy beleférnek ebbe a kategóriába, azokat bátorítom, hogy úgy szervezzék az életüket, programjukat, hogy jövő vasárnap meg lesz az első alkalom, és utána mindig a hónap első vasárnapjának délutánján tartjuk majd ezt. Hirdetem, hogy ma az istentisztelet után énekkari próbát tartunk. Köszönjük a testvéreknek azt a sok-sok áldozatos munkát és segítséget, amely a gyülekezeti életünket gazdagították imádságukban, anyagiakban, kezük munkájával. Isten áldása legyen rajtunk. Hirdetem még iratterjesztésünket, ahol az istentisztelet zárása után szabad vásárolnunk. 2 dolgot szeretnék még hirdetni. Az egyik az, hogy a kiáratnál elhelyeztünk egy ilyen kis lapocskát, amelyen a gyülekezet adószáma és a gyülekezet alapítványának, a Békásmegyeri lakótelep templomépítése alapítványnak az adószáma található feltüntetve. Azzal a kéréssel fordulunk az adózó testvéreknek, akik nem csak szeretetükkel adóznak, jelenlétükkel adóznak, hanem a pénzükkel is adóznak az államnak, hogy éljenek azzal a lehetőségükkel, hogy a levont adójuk 1+1%-át bizonyos célokra utalhatják. Nem érint bennünket, már levonták ezt az adót, de az állam, ha rendelkezünk, akkor a levont adónk 1%-át, meg egy másik 1%-ot olyan célokra fordít, amelyeket megjelölünk. Megjelölhetjük a református egyházat, és közelebbről megjelölhetjük a gyülekezet alapítványát. Ezt a lapocskát el kell középen vágni, egy borítékba betenni, a többi részletet pedig olvassuk el az adóbevalláson lévő tájékoztatóról, mert ott értelmesebben le van írva, mint ahogy én azt el tudom most itt magyarázni a testvéreknek. Fogjuk még ezt néhányszor hirdetni, a kijáratnál lehet ilyen lapocskát fölvenni. És ami ennél sokkal fontosabb, az az, hogy az úrasztala meg van terítve, ahogy ezt hirdettük is, szeretettel hívjuk és várjuk ide az úrvacsorával élni kívánó testvéreket az Úr Szent Asztalához. Most egy énekkel befejezzük Isten tiszteletünknek ezt a részét, majd az ének után, ha valaki nem kíván részt venni az úrvacsorai közösségen, azt kérjük, hogy csak az ének befejezése után keljen föl a helyéről, és akkor szabad elmennünk, akik pedig maradnak, majd egy újabb énekkel készülünk a közösségre. Most tehát a 270. számú dicséretünket keressük ki, és a 270. számú dicséretünknek első és második versét énekeljük, légy csendes szívvel és békével. Thank you. Szentlélek.